Szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, és vendégem Pataki Márk, alkimista, filozófus, coach. Azt fogjuk átbeszélni, hogy ez mit jelent, illetve mivel foglalkozik. Gyanítom, hogy most csak egy kis szeletére lesz idő ebben a műsorórában, de ki tudja, talán majd még vissza is térünk rá. Szóval kezdjük. Mit csinál, mi az alkimista, filozófus dolga?
Először is köszönöm szépen a meghívást, és hogy lehetőségem van ilyen témáról beszélni egy ilyen rádióban. Szedjük szét, tehát először is akkor az alkimista mit jelent. Ugye sok embernek mindenféle dolgokkal, kotyvasztó, csüveges figurák hosszú köppenybe jutnak az eszébe a középkori kódexekből, akik aranyat próbáltak csinálni ólomból, mert a történelemkönyvekben alapvetően ezt tanítják. De a pszichospirituális alkímiának a célja az abszolút más, ugyanis az aranyot a tiszta tudatot jelenti. Tehát ugye az ólom, amivel az aranyat előállítják, az pedig a tudattalan, fel nem ismert, azonosult tudattartalmainkat. Az, hogy valaki alkimista, az nem egy olyan egetverően elképesztő és elszállt dolog, mert én azt gondolom, hogy mindenki alkimista akkor, amikor például megfigyeli a saját gondolatait, amikor megfigyeli a saját érzéseit. Azt gondolom, hogy minden alkímia, ami a napi drámában úgymond elvesző tudatrészeink mögé irányítja, vagy azon túl irányítja a figyelmünket, és ez adott esetben lehet egészen olyan hétköznapi dolog, mint a tánc akár, de természetesen ilyen a meditáció, természetesen ilyen a kontempláció, amit említettem, amikor megfigyeljük saját magunkat, ilyen lehet a különféle keleti mozgástechnikák, mint a qigong vagy a tai chi, de hangsúlyozom, minden olyan tevékenység, amit jelenléttel végzünk, az alkímia. Tehát amikor jelen vagyunk 100%-osan fókuszáltan annak, amit csinálunk.
Világos. Ehhez kapcsolódik hozzá, ugye azt mondtuk, hogy alkimista, filozófus, az azt jelenti, gondolom, ilyen értelemben, hogy van egy hitrendszer, akár mondhatom, annak, amivel te foglalkozol, amivel te gondolkodsz, amire felhívod a figyelmet, ami alapján dolgozol, mint coach. Valahogy ezt képzelem.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ez nem is hitrendszer, hanem egy nagyon-nagyon gyakorlati praxis. Tehát ugye amikor az ember meditációról beszél, vagy az érzéseinek a megfigyeléséről beszél, és így tovább, az egy gyakorlati munka. Tehát az alkímia az teljes 100%-ban gyakorlati. Ugye a célja az alkímiának az, hogy ezt a fókuszált tudatállapotot, pontosabban ezt a kitágult tudatállapotot, ami egy kapcsolódott, egy saját magunkhoz kapcsolódott állapot, ezt újra és újra előhívja, és a végén pedig folyamatossá tegye. Tehát, hogy ebben legyünk mindig. Az, hogy filozófus, az pedig úgy kapcsolódik ide, hogy az eredeti görög szó az a bölcsesség szeretetét jelenti. Na most Arisztotelész vagy Platón az nem úgy volt filozófus, ahogy a legtöbb ember ma gondolja, hogy a lábujjával köröket rajzolgatott a homokba, és akkor ő azt gondolta, hogy ő most nagyon bölcs, és köré gyűltek hanem ők végigmentek ezeken a gyakorlati praxisokon, az alkímia 7 fázisán, és mondjuk így a végére megvilágosodtak, tehát folyamatos kapcsolatot teremtettek magával a bölcsességgel. Mert hogy az alkímiának a végcélja, úgy is mondhatjuk, hogy összekapcsolódjunk azzal a kozmikus tudatossággal, aki mi valójában vagyunk. És ez, amit elfelhőz a napi dráma, és amit elfelhőznek a traumáink, a szülőktől hozott mintázataink, ugye, amiről most nagyon sokat beszélnek, a generációs sebeink, és egy csomó minden más.
Mitől jött az életedbe ez? Mert valahogy azt gondolom, hogy valaminek történnie kell mindenkivel, amikor elkezd gondolkodni akármilyen módon az életnek, az életének az értelméről, illetve arról, hogy mi dolgunk is a világba. És én akárhogy is nézem, ez valami ilyesmi, csak hát valami ezt feltehetően kiváltotta.
Ehhez szinte minden esetben kell egy katalizátor. Azért mondom, hogy szinte minden esetben, mert egyre fiatalabb életkorú, és direkt nem úgy mondom, hogy a lélek életkora, hanem egyre fiatalabb fizikai életkorú emberekkel találkozom, akik hihetetlen gravitációt éreznek a belső munka irányába, hogy eljussanak a valódi önmagukhoz. Az én esetemben, hát én még nem ez a generáció vagyok, én nekem a 90-es évek közepén egy dupla személyes tragédia, ami 2 hónapon belül zajlott le, ami a legesleg, ugye hát érzékeny legkönnyebb életkoromban, ilyen 24-25 éves korban történt, és a hozzám legközelebb álló embereket egymás után két hónapon belül elvesztettem, és ugye ilyenkor kihúzzák a szőnyeget az ember lába alól, és akkor ilyenkor két irányba lehet elindulni, az egyik az az összeomlás alapvetően, a másik pedig, hogy egy tudatos összeomlás felé megyek, ahol figyelem az összeomlásomat, és én annélkül, hogy tudtam volna mi az, hogy alkimia, pszichológia, spiritualitás, vagy bármi más, én dolgoztam a kis multi környezetbe, és én minden napi legalább 10 órában a saját érzéseimet figyeltem, hogy ne örüljek meg gyakorlatilag. De én nem tudtam, hogy ezzel bármit is csinálok. Én ezt azért csináltam, hogy
ez volt a te reakciód.
Ez volt az én valahonnan nagyon mélyről jövő teljesen természetes reakció.
Értem, nyilván amikor ilyen őrületes veszteségélménye van valakinek, azt is gondolom, hogy ebben benne van egy kicsit a saját identitásának, a saját honnan jövök a világba való elvesztése.
Természetesen.
És ahogy te is mondtad, igen, ezzel kirántják a szőnyeget, akkor kicsit először térdel, majd arccal előre esel. Én így emlékszem a saját hasonló traumámra, és azt is gondolom, hogy az összeomlásból lehet, tehát a tudattalan összeomlásból is lehet aztán a szerencsésebbje valahogy
abszolút
valamiféle megvilágosodással, vagy valamiféle új identitással magát megfogalmazva kijönni. Egyébként nincs is más út, tehát az összeomlás nem kerülhető el, szerintem.
Nem.
És ott az a kérdés, hogy mi ez az új, ami születik.
Attól függ, hogy van-e szükség összeomlásra, hogy mennyire erősek a hitrendszereink. Tehát, hogy mik tartottak engem ebbe a világba addig a pillanatig, amíg az összeomlás be nem következik, és hogy az mennyire van együttállásba azzal, amerre az én mondjuk így a lelkem menni vágyna. Tehát az alkimiának a 7 fázisa van, tehát az ősi alkimia 7 fázist különböztet meg. Ez egyébként a testben, az emberi testben 7 energiaközponthoz kapcsolódik, de szóval a lényeg, hogy 7 fázis van, és a nagyon gyakorlatilag az első 3-at feketedésnek hívják, aminek az első része az ugye a lélek sötét éjszakája, ez a szó keresztelő Szent Jánostól származik, és Hanvas Béla terjesztette el itt egyébként Magyarországon a köztudatban nagyjából, amikor gyakorlatilag megkérdőjeleződik minden, tehát hogy ki vagyok én, mik a motivációim, milyen irányba tart az életem, és az én vagyok-e, amerre tart az életem. Tehát az első 3 rész az borzalmas az alkimiai átalakulásban, de nem kerülhető el.
És mikor kezdtél el ezzel úgy tudatosan foglalkozni, vagy miért kezdtél el tudatosan foglalkozni, mert ugye azt mondtuk, hogy veled megtörtént. Tehát az nem egy választott dolog, sem az időpontja, sem pedig a történése, az valamikor megtörténik, és aztán utána a veszteség élménnyel kapcsolatos összeomlás és újraépülésre is szükség van. Hol volt az a fázis, amikor te azt mondtál, hogy akkor utána mész annak, hogy az, amit csinálsz, az, hogy lehet tudatos?
Hú, jó. Tehát nagyon nehéz arra, egyszerűen úgy tudok rá választ adni, hogy amikor megtörtént ez az összeomlás 1996-ban, akkor az ezt követő körülbelül 20 év az arról szólt, hogy nem egészen 20 év, az arról szólt, hogy amit meséltem, hogy folyamatosan figyeltem a saját érzéseimet, és ennek kapcsán, vagy ez elvezetett oda, hogy egy olyan jó 10 évvel ezelőtt felébredtem egy reggel, és teljesen máshogy láttam mindent. Tehát volt egy pillanat, ahol felrobbant az addigi valóságom. Tulajdonképpen ez a kozmikus tudat, amiről annyit beszélünk, ami ott van, ez a megfigyelő tudatosság minden mögött, amit csinálunk, amit tapasztalunk, de elveszünk, és nem ezen keresztül érzékeljük a világot, ez hirtelen beáradt az életembe. Tehát ez sok ember megéli manapság, sajnos, hogy mondjam, relatíve sok, tehát sokkal több is megélhetné, és ez egyszer csak megjelent az életemben. És
ez azt jelenti, hogy máshogy kezdted el látni a dolgokat? Tehát, hogy képes vagy akár azt, ami körülvesz, lehalkítani, eltompítani, mögé nézni, és így tovább?
Tulajdonképpen...
Mert ezért most nagyon nagy a zaj.
Én most abszolút képes vagyok erre. Azt gondolom, hogy én most erre abszolút képes vagyok, de akkor, amikor ez megtörtént velem jó 10 évvel ezelőtt, akkor azt hittem, hogy ez a megvilágosodás, mert olyan intenzív volt az élmény, hogy hirtelen lehalkult minden, ami zavart, és hirtelen felerősödött minden, ami gyönyörű volt. Tehát ezt hívják tulajdonképpen az alkimia második 3 fázisából, ezt fehéredésnek hívják a második 3 fázist a 7-ből, és ez volt az első szakasza a fehéredésnek. Ezt a gyönyörűen szokták ábrázolni irodalmi művekben, vagy filmekben, amikor kiérnek az erdőből például hosszú körbe-körbe járás után, a Hobbit című filmben van, hogy körbe-körbe járnak az erdőbe, hát így vagyunk a legtöbben általában az életünkben, hogy elakadunk, megyünk körbe-körbe, ugyanazokat a mintákat, ugyanazokat a válaszokat adjuk. Tehát, hogy ez a Tolkien például, ez valami csodát, a Gyűrűk ura is arról szól, ez egy alapvetően alkímiai mű, hogy a gyűrűt, ami az egót jelképezi, tehát a meghatározó, azonosult ént, tehát a mindenünk, minden cselekedetünket, gondolatunkat átható, penetráló, azonosult ént, ami egy rabszolga sorba tart minket, ez a gyűrű tulajdonképpen, bele kell vetnünk a végén az alkímiai tűzbe, tehát az alkímia egy ilyen úgynevezett titkos tűzzel dolgozik, ami egyre kevésbé titkos már, mert hát rengeteg praxis segít ennek a felébresztésében, a jogától kezdve a meditációig.
És ez a fehéresedés, ez vagy fehéredés, ez egy a természetes része a folyamatnak?
Abszolút.
Aha, tehát abszolút. Ez is a megtörténik kategória.
Abszolút. Tehát, sőt, én azt látom, hogy nagyon sok ember annyira élvezi ezt, hogy benne akar ebben maradni. Mert ugye ilyenkor így
de
megy a flow.
Nem kell érte tennie semmit? Hát vagy el kell tölteni bizonyos időt a sötétben?
El kell tölteni a sötétben. Tehát az első három fázis nem sporolható meg, és olyan szépen írják le, hogy az első a szénnégetés, ahol tulajdonképpen a régi azonosult énünk ellobban, második az a szolúció, azaz feloldás, ott egy kis, hozzájön még egy kis tudattalannal való foglalkozás, ennek a víz a, ugye a jelképe, a harmadik pedig a szeparáció, ahol el tudjuk dönteni, hogy mostantól az elmémet, vagy a lelkem hívó hangját, vagy a szívem hívó hangját fogom követni, és onnantól, hogy követem, belobban annak az események, és onnantól kezdve egy csodálatos útra lép rá az ember, egy egészen csodálatosra.
És szerinted rajta lehet maradni tartósan, vagy azért van olyan, hogy néha egy ilyen kis leágazással visszamegyünk a sötétebb részbe, és ez alatt értem azt, hogy elfelejtjük kiiktatni a zajt, elfelejtünk, hát, mert azért szerintem az egy mindennapos, nagyon erőteljes és tudatos munka, hogy az, ami körülvesz, egyébként én úgy hívom, hogy illúzió és káprázat, azt lehalkítsd, azt megértsd, hogy nem ez a lényeg. Uh-huh. Tehát ez mindennapos, tudatos munka, mert egyébként mindenhonnan azt kapod, hogy de ez a lényeg. Erre mondok is neked egy példát, csak azért, hogy lássuk, hogy jó egy trekken vagyunk-e. Én általában a gyerekekkel, keresztgyerekeimmel, unokaöcseimmel való foglalkozást tartom egy nagyon fontosnak, de hát természetesen nyilván valamikor valami sokkal-sokkal fontosabb. Egy munka, vagy most ezt meg kell csinálnom, vagy most várj egy kicsit, vagy most nem autós kártyázunk, mert ezt értsd meg, hogy be kell fejeznem, és én beiktattam egy olyan mondást magamnak, hogy ezekben a helyzetekben megnézem, hogyha holnap vége lenne az életemnek, akkor visszanéznék, akkor melyiknek van értelme. És ez nagyon, nagyon, ez egy nagyon tiszta szűrő. Le tudom zárni a laptopot, rögtön rájövök, hogy sokkal jobb az a fagyi, és így tovább, de hogy ezt egyébként én is egy pszichológustól tanultam, de hogy így akkor ezt beiktatom, és így mérem a dolgokat. De nagyjából csak velük vagyok erre képes, hogy így mérjem. És azért mondom, hogy ez egy nagyon... Ezt elő kell venni, ezt a gondolatot.
Erre szoktam én többek között azt mondani, hogy felébredni az csak a Matrixban lehet. Tehát, hogy kell, hogy ezek az... Tehát valamivel szemben, tehát valamihez képest kell felébredni. Tehát
kell viszonyítani.
Hát, tehát, hogyha nem lenne ez az ellenáramlás, ami a mi... Mondjuk így, hogy a lelkünk, amit én úgy szoktam fogalmazni, hogy egy szabadon áramló tudatosság, széles sáv tulajdonképpen, folyamatosan update-elve, akkor nem tudnám mihez képest megtalálni ezt az áramlást, hogyha nem lenne ellenáramlás. Tehát ez a relativitás szükséges ahhoz, hogy mi ezt a legmagasabbat ki tudjuk hozni magunkból, és ez egy nagyon jó dolog, amit mondtál, ezt már én is használtam, vagy akár mondtam másoknak, ezt, és ha ma lenne az utolsó napod, akkor mégis mit csinálnál? Tehát, hogy akkor is tényleg, de ez nem mindig működik, mert mert nem minden helyzet ilyen relatív, hogy valamihez képest van, hanem van, hogy csak valaki iszonyatosan felbosszant, és akkor nem tudok vele mit csinálni.
Mert hát ez ugye akkor, másik,
és akkor nem tudom ezt elővenni, mert azt mondom, hogy utolsóan akkor is felbosszantana.
Akkor nagyon idegesen telik az utolsó napom.
Hú, de akkor még idegesen vagyok. Szóval, hogy inkább azt mondanám, persze nyilvánvalóan ezek most csak morzsák, amiket itt el lehet vetni, de fontos, persze, hogy nyitottság és kíváncsiság, ezek legyenek a jelszavak, mert azokat az érzéseket, ahogy én látom, amiket megélünk, azokat, tehát azért nem érdemes ellenkezni velük szembe, mert ahogyan én látom, minden érzés, amit egy visszatérő, vagy egy belőlünk nagyon-nagyon erős reakciót kiváltó érzés felhoz, azok a helyzetek, azokat azért éljük át, mert azok az érzések, amiket felszínre akarnak hozni, már ott vannak bennünk, és valami kell, hogy meggyógyuljon. Tehát egész egyszerűen nem tudunk addig rátekinteni, hogy te jóságos atya, úristen, ez eddig itt volt bennem, ez a trutyi. Tehát hogyha nincs az a helyzet. És ugye a probléma az, hogy mi elveszünk a felszíni drámába, tehát valaki úgymond triggerel minket, akkor mit csinálunk? Sárkányként ugye visszavágunk általában, vagy elkullogunk, de így vagy úgy, tehát mindenképpen egy külső választ adunk. Ahelyett, hogy befelé fordítanánk a figyelmünket, és már megkezdenénk az alkímiai munkát azáltal, hogy hoppá, hát miért is ezt váltja ki belőlem? Vagy miért félek most? Vagy mihez ragaszkodom? Mit nem tudok elengedni? Mi az, amit nem tudok megengedni? Miért nem vagyok nyitottabb?
De az alkimista, a filozófus ezen gondolkodik, jól gondolom, a coach pedig az, aki segít ezt megvalósítani, mert ezt az alkimiai munkát, ugye most te így hívtad, legtöbb esetben lehet, hogy ugye tök tudattalanul végezzük el, most te adod meg ennek a megfogalmazását, illetve simán el tudom képzelni, hogy elakadunk benne.
Persze.
És akkor pedig ugye akkor kellene valamiféle segítség.
Persze. Tehát én nem tudom ketté választani már azt, hogy filozófus és coach, vagy, uh-huh, vagy ezeket uh-huh, tulajdonképpen azért címkék, tehát azért kell valamit felhozni, hogy valamit tudjunk mondani, hogy valahogy az embert azonosítani lehessen. Lehet, hogy nagyon furcsán hangzik, de én például egyre inkább már egy ilyen tudatosság folyamként azonosítom saját magamat, kevésbé, mint ez vagy az vagy amaz, és így tudok igazából azt gondolom olyan energiát közvetíteni a világba, ami az emberekbe katalizálja azt a változást. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy amit mondtam is az elején, hogy nagyon jó a felvetésed, mert tényleg mindenki alkimista, mert figyeli, mert azt mondja, Jézusom, miért idegesít már fel engem ez 20-szor? Csak nem feltétlenül fog rá tudni választ adni, nem feltétlenül fog tudni tovább lépni, tehát már felismeri, hogy ez nonsens, ahogy az elméje reagál, de nem tud tovább lépni. Szóval az a fontos ilyenkor tényleg, hogy fülön csípjük saját magunkat és ezeket a működéseket, és hát hogyha nem megy, akkor valakitől, akárkitől, akit az ember, akihez hívást érez, akkor forduljon hozzá és kérjen tőle támogatást.
Akkor most zenélünk, visszajövünk és beszélgetünk arról, hogy tudsz te támogatást adni, jó? Mert én erre kíváncsi vagyok. Pataki Márk, alkimista filozófus kócsa vendégem, maradjatok ti is, zene után folytatjuk.